Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
Legyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Expo-n. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Gól! Ez 11-es volt, ha nem láttad te! Úristen, milyen becsúszás volt!
Mi mindennel kapcsolatban lesen vagyunk. Ez a Sport TV és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része.
Sziasztok! Ezzel lesen vagyunk a Sport Televízió és a Nemzeti Sport közös labdarúgó podcastja. Állandó beszélgetőtársa Monc Attila, a Sport TV munkatársa, én pedig Szeri Mátyás vagyok, a Nemzeti Sport újságírója.
Jó reggelt mindenkinek! Megírtunk egy önmagunkhoz képest részletes adásmenetet, majd Matyi közölte, hogy na jó, akkor ne arról beszéljünk.
Hát ez csak annyi kellett, hogy Lionel Messi fölmegyen az Instagramra. Nyilván agyon barcelonáztuk magunkat az utóbbi időben, de hát azért itt tegnap este történtek mellett nem mehetünk el szó nélkül. Hogy aki annyira nincs tisztában a történtekkel, hát ez egy viszonylag frissebb sztori, hogy a Barcelona sportigazgatója, szerintem most már lassan volt sportigazgatója lesz, Erik Abidal adott egy interjút a Sportnak, meg talán a Mundo Deportivónak is, mert elég érdekes kijelentéseket tett, többek között azt mondta, hogy ők Xavinak nem tettek ajánlatot, és hogyha tudja, akkor Xavi cáfolja meg, mutassa meg az ajánlatot, mint hogyha úgy tárgyaltak volna vele, hogy papírt adtak volna elé. Visszautal, hogy egyébként Xavi adott egy interjút, ahol azt mondta, hogy igen, kaptam ajánlatot, de túl korán jött. Emellett nagyjából azt mondta, hogy hát, hogy valami nem működött a játékba Valverde alatt, ezzel mondjuk nem lehet vitába szállni. Illetve azt mondta, hogy hát nagy problémák nem voltak az öltözőben, de volt játékosként, ezt ő azért kiszagolja, hogyha gond van, és hogy néhány játékos az nem dolgozott eléggé. Na most több sem kellett Messinek Instagramon, gyakorlatilag azt mondta, hogy hát mindenki foglalkozzon a saját dolgával.
Tegyük hozzá azért, nem Messi a közösségi média sztár, csak hogy ezt el tudjuk helyezni.
Igen, hát ebben ugye az a furcsa, hogy...
Ez mekkora lépés volt, hogy milyen fontosság ügye részéről.
Hogy Messi nagyjából 100-ból 99-szer teljesen érdektelen interjúkat és megszólalásokat ad. Tehát nála azért nagyon-nagyon ritka, hogy nyilvánosan olyan nyilvános nyilatkozatot ad, amiből esetleg botrány lesz, abból most lett. Tehát gyakorlatilag azt mondta, hogy Abidal foglalkozzon a saját dolgával, a játékosok is foglalkoznak a magukéval, és hogy egyébként is ők fölteszik a kezüket, hogyha egy meccs nem úgy alakul. És hogyha már itt tartunk, akkor nevezze már meg, hogy kik azok a játékosok név szerint, akik nem dolgoztak eléggé, mert hogy egyébként így csak besározza az egész játékos keretet, és hát egészségtelen találgatásokra ad okot. Na most nyilván az egész azt bizonyítja, hogy valami nagyon nem működik a Barcelona házatáján.
Bár én kicsit visszább mennék, és én egy gondolat erejéig Abidal kinevezése kapcsán elidéznék azért.
Aki talán negyedik sportigazgató 4,5 éven belül.
Igen, tehát én azt gondolnám, hogy Barcelonában a sportigazgató szerepének definiálása az gyakorlatilag szerintem olyan nehéz, mint Angliában sok helyen. Uh-huh. Egyrészt, másrészt fajsúlyos sportigazgatót nem sikerült okvetlenül találni. Hát én azt gondolom, hogy attól még már valaki mondjuk jó futballista volt, vagy attól még szerették, az nem egyenlő azzal, hogy ért is ahhoz, amit csináltad. Látom a Bayernnél is ugyanezt a példát. Azt gondolom, hogy Szalihamidzsi is sokkal jobb sportigazgatót is lehetett volna találni, még akkor is, hogyha most a Bayernnek éppen jól megy. De a Barcelona, ráadásul az a nehézséggel is meg kell küzdeni ezzel mindenkinek, hogy a végén úgyis azt fogják csinálni az esetek döntő többségében, amit Messi szeretne, vagy ami Messinek jó, vagy amiről azt gondolják, hogy Messinek jó.
Hát igen, de mondjuk...
Nem azt mondtam, hogy mindig, csak azt mondtam, hogy az esetek döntő többségében.
Csak nem biztos, hogy eznek annyira össze kéne fonulni, akár csinálhatja a saját
munkáját. Hogy kellene talán egy olyan falsúlyos vezetőt, aki nem azt mondta, hogy játékos legyen, de legyen súlya a klubon belül, És nekem például ebből a szempontból sokkal szimpatikusabbak a, például amerikai sportokban bizonyos helyeken dolgozó, akár GM-ek, akár általános igazgatók, minden ilyesmi. Nem biztos, hogy mindenki tudja, nekem a baseballban is van kedvenc csapatom, a Boston Red Sox. És ez például ma hajnalra úgy elcserélte a legjobb játékosát, az egyébként is bajnok esélyes Los Angeles Dodgers-hez, a Mookie Betts-nek hívják, 2 évvel ezelőtti MVP volt, hogy csak úgy zörgött. Egész egyszerűen azért lement, lejár évvégén a szerződése, tehát a 20-as szezon végén lejár a szerződése, irgalmatlanul abban a tartományban van a fizetésük, a rendszernek az egész fizetési összege, hogy ott már bőségesen büntető összegeket von, büntetőadót van maga után, és egész egyszerűen az új GM-nek kiadta, vagy nem GM-nek, bocsánat, általános igazgatónak kiadta a tulaj, hogy le kell menni a sakka alá.
Ugye ugyanaz a tulaj, aki a Liverpoolnál, John W. Henry.
Igen. És Bloomnak nem volt más választása, olyan keretszűkítések van, mint az, vagy olyan vágások van, mint az állat, és mivel le kell menni azt hiszem 210 vagy 200-210 millió dollár per év a plafon, és ha így lehet lemenni, akkor így lehet lemenni, mert fontosak az üzleti érdekek is. És nyilván ez a hosszú távú érdek. Tehát, hogyha valaki megmerne hozni a Barcelonánál ilyen falsúlyos döntéseket, ő rám mondanám azt, hogy ő a megfelelő sportigazgató.
Ő se sokáig maradna meg Barcelonában nyilván. De azért tegyük oda, bocsánat, hogy a Barcelona, amit beszélt erről az interjú, hogy szeretne szerződést hosszabbítani Messivel, tehát mondjuk most ez az interjú efelé nem biztos, hogy a jó irányba tett lépés.
Egyetértek, és szerintem Abidal beleesett abba a általános sportvezető hibába, hogyha valamit nem sikerült neki megoldania, akkor megpróbálta másra kenni az egészet, csak szaluljon ki belőle.
Hát ebből biztosan. És
ráadásul, bocsánat, még egy dolog, ami szerintem nagyon fontos ebben a kérdésben. Ha Barcelonában élő Barca szurkoló vagy, és van 3 opció, amiből 2 kell kiválasztani, akkor te a háttér ismerete nélkül vakon kinek hiszel? Abidal szavának, Xavi szavának, Messi szavának? 3-2 kell választani.
Hát nyilván inkább Messinek és Xavinak.
Ez szerintem nagyon egyszerű.
Ez lehet elfogultság is, de hogyha úgy veszük, Xavinak igazából semmiféle érdeke nem fűződik ahhoz, hogy itt keverjen
hát
valamit.
Ennyi. Persze.
Messi az már egy kicsit más kérdés. De ugye Abidal azt is elmondta, hogy hosszabbítanának Messivel 2-3 évre, mert nem szeretnék ilyen egyéves procedúrákat, mert nyilván azzal még tovább növelni az amúgy sem kicsi fizetése. Csak hát ugye az a baj, hogy elvileg Messi nyáron foghatja magát és ingyen leléphet. Na már csak ennek a konstrukciója kérdéses, mert a Guardian ezt csak simán ezt írja, hogy ha akar nyáron mehet. Az El Pais meg azt mondta, hogy vagy azt írta, hogy mehet Argentínába, hogyha akar, kis túlzásra bármelyik idei végén. Szóval, hát azért a Szennyesnek az ilyesfajta kiteregetése azért az nem túlzottan szerencsés, főleg egy olyan klubnál, ahol mondjuk nincsenek egyértelműen meghúzva az erővonalak, egyik fél sem erősebb, vagy nem tűnik erősebbnek, sőt lehet, hogy gyengébbnek tűnik, mint a másik. Ez nagyon rossz stratégia, és ez vissza fog ütni a bidára, mert a Barcelona mostani vezetőségét ismerve, hogyha ebben nagyobb botrány lesz, már pedig biztos, hogy az lesz, akkor Bartomeu majd szépen rátolja a bidára a felelősséget, hogy magától távol tartsa a problémákat. És itt elérkezünk az a kérdéshez, hogy sokan mondják, hogy gyakorlatilag
tud más tenni ebben a helyzetben? Tehát
nem, de
abban okay, sem vagyok. Nem akarom szentélyavatni baltam, hogy nehogy félreérts, de ebben a helyzetben szerintem nem tud más tenni, mert van egy probléma, amit egy felelőtlen interjú indított el, vagy kérdezett. Nem te adtad, nem én adtam, nem Messi adta.
Amellett, hogy nem hiszem, hogy Abidal mindenféle felhatalmazás nélkül ült le mondjuk Xavival.
Kitöke kérni egy sportigazgatónak felhatalmazást, hogy interjút adhasson?
Nem most nem az interjúra gondolok, hanem például az interjúban foglaltakról.
Ja. Azt hittem az interjúra gondolsz, bocs.
Az interjút azt nem tudom ezen a szinten, hogy működik, hogy ez maga adja, nem maga adja. Sőt, szerintem videófelvétel is, emlékeim szerint videófelvétel is készült róla, tehát itt nem lehet nagyon azzal takarózni, hogy de hát én nem azt mondtam. Tehát ez nem biztos, hogy ez a taktika. És ugye itt eljöttünk ahhoz a ponthoz, hogy vajon mekkora hatása vagy befolyása lehet Messinek a Barcelonánál. Szerintem ez kevésbé szélsőséges, mint amit néhány magyarországi vagy nem magyarországi kommentelő mondta, hogy gyakorlatilag az történik a klubnál, amit ő akar. Cristiano Ronaldo kapcsán is olvastam ilyen baromságokat, hogy XY-t le akarta igazolni a Juventus, és akkor megkérdezték Cristiano Ronaldo-t, hogy ő mit szól, ezt kizártnak tartom szinte, hogy ezek így működjenek.
Ezt azt gondolom, hogy ha van ilyen kérdés és elhangzik, akkor szerintem Barcelonában előbb hangzik el Messi felé, mint a Juvénál Ronaldo felé, már csak az ott eltöltött idő kapcsán is.
Nem tudom megképzelni. Azt el tudom képzelni, hogyha mondjuk kihagy egy edzést, akkor abból nincsen különösebb problémája. Ha azt mondja, hogy fáj a lába és nem akar játszani, akkor azt akár még orvosi vizsgálat nélkül is elhiszik neki. Nem szokott egyébként ilyeneket mondani, mert mondjuk Ronaldohoz hasonlóan szerintem félhaltan is végigjátszaná az összes meccset, hogyha tehetné. Hát az edzésmunka az egy nagyon kényes kérdés, mert valóban több forrás azt írta, hogy itt volt egy-két ember, név nélkül írták, akik kevésbé intenzíven edzettek, mert úgy érezték, hogy itt már rutinból megoldják a dolgokat, és ezért Setién sokkal intenzívebb edzései kicsit sokkulóan hatottak bizonyos játékosokra. Mondjuk, hogy az első edzés után Pikét meg Vidát emelték ki, akik álltak már 20 perc után a segükön vették a levegőt. Szóval azt nem hiszem, hogy olyan nagyon beleszólna bizonyos dolgokba, de azért ugye neki a pályafutása során, még ha meg is van ez a jófiús image, azért voltak olyanok, olyan megmozdulása, amikor be lehetett látni egy kicsit a függöny mögé, kezdve azzal, hogy 2006-ban, amikor még 20 éves volt, nem állt oda a BL döntő után a közös fotóra, mert nem volt a meccs keretben, és megsértődött. Ezt később iszonyatosan nagy hibának nevezte. Illetve ugye az is több forrásból meg lett erősítve, hogy 15-ben ki akarta rúgatni Luis Enriquét, tehát hogy ott dühöngött az öltözőbe, és Xaviék nyugtatták le. És azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy egyébként, amíg Xavi ott volt, azért volt egyfajta Puyol és aztán Xavi, hogy volt egyfajta azért ellensúly az öltözőbe, ami most nem biztos, hogy megvan.
Már csak azért sem, mert akár habitusból, akár felfogásból adódóan más-más karbeli játékosok vannak. Tehát, hogyha megnézzük ezt a Barcelona keretet, ki az, aki egyáltalán szóba jöhetne ellensúlyként? Én két játékos tudnék mondani.
Az egyik Piqué.
Így van, de őt most szerintem minden más érdekli.
Ezt akartam, hogy nem biztos, hogy egyáltalán bele lenne ilyen
dolgokban. Szerintem az üzleti élettel, meg minden ilyesmivel foglalkozik, ő másra pazarolja, vagy fordítja az energiáit, most tök mindegy, melyik szót használja.
Ott van még talán Busquets,
de ő volt a másik,
szintén nem van. Tudom,
hogy... Ő viszont szerintem a pályán látottak alapján, meg így tévés interjúk alapján azt gondolom, hogy ő nem egy olyan ember, aki kiáll az öltözőben, és karakán véleményt formál Messivel kapcsolatban. Nem tudom, ez csak megérzés, tehát nem találkoztam vele személyesen sohasem. Innentől kezdve a többiekre viszont én nem tudnék úgy, vagy nem tudok úgy tekinteni, mint aki Messivel egyenrangú szavú ember lenne a Barcelona öltözőben, és ugyanúgy oda merne állni, hogy na tessék, ez a véleményem.
Hát szerintem sincsen ilyen. Olyan szempontból egyébként, hogyha most hatalmas, hogyha ez egy szétesésnek a katalizátora lenne, az nem lenne meglepő a Barcelona történelmében, hiszen azért nagyjából minden korszak botrányosan ért véget, hiszen Cruyffot azt a biztonságiak vezették ki az edzőközpontból. Van Gaal ugye sajtótájékoztatón mondott le, kezdve azzal, hogy a sajtókedves képviselői nyertetek. Rijkaardnál teljesen szétesett a csapat az utolsó évben. És ezek mondjuk mind ilyen durván négy éves időszakok, ciklusok voltak, amiknál aztán szétégett a Barcelona. Most mondhatjuk, hogy ez a ciklus, ez durván Guardiola kinevezése 2008 óta tart, és nyilván Messi az, aki Ha most mondom, hogy meghosszabbítja ezt az agóniát, de azért ez nem lenne teljesen igaz, hiszen itt nem szenvedésről van szó, mert nagyon sok trófeát nyert azért a csapat Guardiola távozása óta is, nyilván BL-t csak egyet, de hát azért a spanyol bajnokságban kvázi egyeduralkodók. Szerintem Guardiola 12-be ment el, és azóta egy bajnoki címet nyert a Real egyet, az Atletico Madrid és az összes többit a Barcelona. De nyilván el kell érkezni egy korszak végéhez, és lehet, hogy most ezek a tegnap történtek, ezek még inkább meggyorsítják ezt, és hát nem lesz szerintem túlzottan szép vége. De mint mondtam, ez a Barcelonánál ez elég megszokottnak tetszik.
Mi lehet a kifutása ennek? Tehát meddig juthat a balhé? Eljuthat-e odáig, hogy Messi azt mondja, hogy szevasztok gyerekek, én hazamegyek? Vagy abban hagyom. Szerintem, tehát van-e ilyen kifutása?
Eljuthat szerintem, amit erre a nyára nem tartottam elképzelhetőnek, most már nem, most nem mondom, hogy elképzelhetőnek tartom, de most már nem tartom lehetetlennek.
Aha. Mert ugyanakkor az is egy nagyon nehéz feladat, hogyha azt nézzük, hogyha Messi azt mondja, hogy távozom, visszavonok, bármi, és mi hozzáteszem, én nem gondolnám, hogy ez lesz a végkifejlet, akkor nem látom az őt követő kirakat embert a Barcelonánál pillanatnyilag. Lehet, hogy azért, mert nincs is, de nem is látok olyan játékost, sem tudásban, sem pedig személyiségben, aki erre a feladatra a jelenlegi keretből mondjuk 2 éven belül alkalmas lesz.
Hát jó kérdés. Itt megint visszanyúltunk a Cruyffi gyökerekhez, ami kicsit álságos, mert ugye Cruyff panaszkodott már Enriquénél, hogy Luis Enrique alatt, hogy szerintem túlzottan az egyénekre koncentrál ez a csapat, hogy Neymar, Suárez, Messi, és hogy eltávolodnak a régi értékektől. Miközben azért szerintem a Cruyff Barcelona időszakában azért voltak olyan szupersztárok, tegyük hozzá Romário, akinek azért nagyon-nagyon sok mindent elnézett, még hogyha nem is mondjuk 5-10 évig. De azért ő elmehetett a karnevára, hogyha akart, meg ő is, azért, vagy nem ő is, de ő azért elég szabadon választotta meg, hogy melyik edzésen jelenik meg, és melyiken nem. De biztos, hogy nem okay. lesz, biztos, hogy nem lesz egyszerű, csak ez azért is összetett, mert azt sem tudjuk, hogy mi lesz az edzővel. Hogy most Setient most az eredményektől függetlenül kirúgják-e nyáron vagy sem, és elindul egy másik irányba megint a Barcelona. Nem tudjuk, hogy mit terveznek átigazolási fronton, ugye ezt a telet megint elszúrták, ráadásul ugye tegnap jött szintén a hír, hogy Dembélének olyan súlyos a combsérülése, hogy ebbe az idénybe már nyek.
Igen.
Amihez mondjuk mondhatnám azt, hogy hozzászokott a csapat, de hát azért mégis nagyon brutál, hogy azt hiszem 3 év alatt ez most már a 8. sérülés, és épp most ért volna vissza. Szóval itt azért nem feltétlenül csak azzal lesz a baj, hogy Messi idővel elmegy, hanem inkább az, hogy nincs olyan rendszer mögötte, ami azt mondanám, hogy zökkenőmentesebbé tenni ezt az átmenetet, hanem inkább pont az ellenkezője, hanem még nagyobb káosz szül majd ez.
Két dolog ezzel kapcsolatban, és mind a kettő azt gondolom, hogy felveti azoknak a felelősségét, akik a Barcelona sportigazgatói voltak az elmúlt 4-5 évben.
Hát mondtam, volt belőlük 4. Tehát
azért mondom, én is azért mondtam többet számot szándékosan. Az egyik az, hogy az átigazolási politika csődje, vagy legalábbis vitatható mi volta, az pont megfigyelte az ő tevékenységükön, hiszen ebben az időszakban, amennyire én emlékszem, a három legdrább játékosa benne van Coutinho, és benne van Dembele is, talán akiket vett a Barcelona az elmúlt 4-5 évben. Uh-huh. Na most az egyik az fejreállt Barcelonában, és most például a Bayern Münchenben van, és az sem biztos, hogy a Bayern akar vele hosszabbítani. A másik meg a harmadik, 3 idény alatt a meccsek felén nem tudott játszani, és ha játszott, abban sem mindig volt köszönet. Ugye ő Dembele az utóbbi. Hát amikor ők kiválasztanak egy-egy játékost, akkor végeznek-e egy minden szegmensre kiterjedő áttekintést, vagy sem? Nekem az az érzésem, hogy inkább így érzésre igazoltak, meg névre igazoltak, és nem biztos, hogy minden egyes programpontot megnéztek, hogy na, ez képes-e, ez hogy játszik dobás alatt mondjuk, mennyire egészséges. Tehát az az fajta...
Nem tudom, hogy Dembélé mennyire volt sérülékeny Dortmundban, erre nem emlékszem, hát az alatt a rövid időszak alatt.
De basszus, hát ennek kellett lenni valamiféle előjelének, hogy ennyi sérülést gyűjt össze 3 év alatt. Uh-huh. Másrészt meg, ami szerintem még ebből a szempontból fontos, és igazából ezért lenne jó egyszer belátni így a kulisszák mögé Barcelonába, és úgy, hogy te vagy ott, és nem olvasod a történetet, nem csak olvasod a történetet, hogy mondjuk az a fajta adateremzés, meg az a fajta folyamat munka, ami mondjuk a Liverpoolnál példamutatóan zajlik, az hogy néz ki Barcelonában? Tehát azért a Liverpoolnál az elmúlt pár évben, de mondjuk a Klopp éra, hát nem mondom, hogy az egészben, de mondjuk az első évet az mindenképpen kivenni belőle, azért ott nem volt nagy fejreállás például igazolásban sem. Viszont elő tudnak hozni olyan igazolásokat, akikre azt mondod, hogy atya úristen, ez mekkora húzás volt.
Igen.
És Barcelonánál meg azt látod, hogy atya úristen, ezért is ennyit fizettünk ki.
Én múltkor számolgattam egy cikkhez, és azt számoltam, 2015 óta, és nagyon-nagyon megengedő volt, hogy 2015 óta hasonlóan 350 millió eurót szortak el olyan igazolásokra, akik nem működtek.
A Barcelona.
De ebben még nem volt akkor benne Dembele, mert akkor még visszatérőben volt, és életkor alapján adtam neki némi bizalmat. Coutinho benne volt már, és az idén nyáron, vagy tavaly nyáron érkezettek sem, mert nyilván még ezért fél év alatt nehéz mérleget vonni.
Tehát majd vastagon 500 fölé.
Tehát igen, most 2015 óta, ami azért hát elég nagy hiba határ. Tehát nyilván ide raktam Arda Turánt, Alex Vidalt, Dínyt, azt hiszem talán még Paulinho-t is, aki kurtán furcsán gyorsan távozott. Viszonylag, szóval nyilván nem működik. Szerintem az sem segít, hogy ilyen gyakorta váltogatják a sportigazgatókat, hiszen az sem feltétlenül a stabilitást jelzi, nem feltétlenül ugyanaz a kapcsolatrendszerük, nem feltétlenül ugyanaz a tárgyalási stratégiájuk. Aha. Szóval ez azért ez egy ilyen intézményi probléma. De szerintem ez a spanyol kluboknál nem egy olyan új keletű dolog. Tehát azért a hollandokhoz vagy a németekhez képest úgy általában a spanyol nagyklubok egy-két kivételtől eltekintő, ott van például Sevilla és Monchi. Tehát a nagy spanyol klubok nem működnek valami jól ilyen szempontból.
Kétségtelenem. Szerinted tud-e születni olyan eredménysor a tavasszal Barcelonában, ami ezeket a problémákat elfedi? Vagy a nyáron mindenképpen meg kell oldani ezen problémák jelentős részét?
Fúha. Hát az első kérdés az lesz, hogy maradjanak-e Setiennél. Ugye, akiről beszéltünk, hogy filozófiailag beleillik ebbe a vonulatba. Nyilván azért valamilyen szinten éles váltás jelent ennek a módszerei és a felfogása Valverdéhez képest, azzal a hátránya, hogy még egy téli szünete se volt arra, hogy dolgozzanak erettel. Tehát első körben azért azt kell eldönteniük, hogy ragaszkodjanak-e az edzőhöz. Uh-huh. Aztán utána azt kéne valahogy eldönteniük, hogy hogyan alakítsák át a keretet. Van ebben a keretben hol súly? Van. Velük mit csináljanak? És aztán, hogyha erősíteni kell, akkor hogyan erősítsenek. Hogyha egy jól irányított klubról lenne szó, akkor szerintem most már azon dolgoznának, hogy ki fog jönni majd középcsatárnak Luis Suárez helyére. Aki ugye szintén az idény végéig sérült, ugye itt voltak mindenféle kapkodó próbálkozások januárban, amik közül egyik sem vezetett sikerre. Körülbelül hasonló szerencsétlenkedés volt, mint amit a Manchester United-től láthattunk.
Akartam pont kérdezni, hogy Igalo az ki? Kis túlzással.
Hát, nigériai válogatott csatár, akinek volt a Watfordban egy jó élvonalbeli és egy jó másodosztályú idénye, és maga is meglepődött, hogy 30 évesen kopogtatott be hozzá a Manchester United.
És nem 2 forintért vették meg.
Hát nem. De hát ugye voltak olyan jelöltek, Josh King, aki például azt hiszem a hónap végéig sérült. Tehát amikor gyorsan csatár kell, akkor nem biztos, hogy egy olyan embert nézel ki magadnak, akire egy hónapig nem számíthatsz alsó hangon.
Világos. Viszont...
A Barcelona ott volt Bakambu, aki ugye ex-Villarreal szintén Kínában, akit gyakorlatilag aztán leparancsoltak a repülőgépről, hogy nem kell mégse jönni.
Viszont ez mennyire jelez olyan problémát, amiről egyszer már beszélgettünk a Barca kapcsán, hogy gyakorlatilag saját erőhöz nem is tudsz nyúlni, mert nincs kihez nyúlni. Tehát, hogy a saját utánpótlásból pillanatban nem tudnak kiemelni olyan játékost, mint akit mondjuk akár csak, megint csak a tudnám idézni a Liverpoolt is, mert azért ott is a tegnapi csapat is, amelyik fönn volt, csak tovább jutott az FA kupában mindenfajta siránkodás után. Vagy a Bayernben ugye az Ziyech-ét is lehetne említeni, hogy előkerülő backupnak, nem kell backupnak 30 millióért izét venni, csatát venni okvetlenül.
Nem tudom, hogy nincs-e. Inkább itt arra van szó, amellett, hogy ugye azért most, hogy csatát nem sikerült venni, azért csak elpasszolták Carles Perezt és Abel Ruiz-t, az csatár, Perez az inkább ilyen szélső támadóként játszott, ugye ment a Rómához, ha jól emlékszem, a Rómába kötött ki
végül. Oda ment már, ebbe képbe vagyok.
És ugye elment Abel Ruiz is, tehát ez megint ez a teljesen illogikus tervezés, hogy meg sem fordul most így a fejünkben, most csak azért, ha egyszerűség kedvére használok több eszem első szemét, megszer fordul a fejünkben, hogy esetleg idén végéig kell egy csatár, próbáljuk valahonnan ezt a 3-4 hónapot egy belülről felhozott játékossal kihúzni. Nem, eladjuk a szóba jöhető embereket, tehát még véletlenül esélyünk sem legyen őket behozni, és végül annyit szerencsétlenkedünk, hogy nem sikerül csatárt szerződtetni. Tehát ez megint egy hatalmas baromság, vagy nagyon rossz lépés. Szóval nem tudom, hogy nincsenek elég jó játékosok a Barcelona B-ben, vagy egész egyszerűen akkor erre egy lénykényszer volt Valverdén is, meg Enriquén is, mert ezért nem Valverdénnél kezdődött ez a történet. Sőt, ugye alatta sokan bemutatkoztak, csak nem váltak alapemberré, hogy az eredménykényszer miatt itt nem volt idő arra, hogy na most akkor bedobjuk ezt vagy ezt a mély vízbe.
De mindig nem válaszolta arra a kérdése, van-e olyan eredménysor, ami elfed majd minden problémát?
Hát nyilván.
És elodázza.
Nyilván a Bajnokok Ligája megnyerése, ami nem túl valószínű. De ahhoz képest, hogy nem akartunk be a Barcelonáról beszélni, elég sokat beszéltünk, úgyhogy szerintem váltsunk is egy kicsit. Evezünk nyugodtabb vizekre, bármennyire is furcsa hangzik ez, de ugye a Real Madrid...
Tudom, hogy ki van.
Ami hát ezt ritkán szoktuk elmondani a Real Madrid kapcsán, de hát ott úgy tűnik, hogy valami összeállt, legalábbis a spanyol bajnokságot tekintve. Amiben azért szerintem az is benne van egyrészt a Barcelona, másrészt az Atletico Madridnak a gyengélkedése is, ezen két csapat közül meg szerepelhet jól a Hetafe, vagy feltámadhat a Valencia, vagy lehet jó a Sevilla, ezek azért nem hiszem, hogy képesek konzisztensen 38 bajnoki meccsen át szorongatni a bajnok esélyes csapatokat. Szóval ott mi történik? Ennyit tesz a nyugalom?
Én azt gondolom, hogy igen, és ennyit tesz az, hogy megbékélt a keret is, meg Zidane is azzal, hogy mi nem fogunk minden meccset 4-5-6-7 góllal megnyerni, hanem azt, hogy nyerjük meg a meccset, mert azért ugyanúgy 3 pont jár az 1-0-ákért, mint a 4-5-6-0-ákért. És nem vagyok benne biztos, hogy minden Real Madrid szurkoló beleszeretett ebbe a csapatba, de akár is mondhatom, hogy biztos vagyok benne, hogy nem szeretett bele minden Real Madrid szurkoló ebbe a csapatba. Viszont ez egyre inkább kezd olyan körvonalakat ölteni, amiben mindenki a helyén van. Lehet persze, hogy még korai ezt mondani, és nyilván ez messze nem egy olyan tökéletes gépezet, mint amit manapság előszeretettel hivatkozni szoktunk, hogy na, a Liverpool az. De most megint van egy olyan érzés, hogy csak így példákat mondva, hogy Benzemáról megint el tudom hinni, hogy bármikor bepattal róla egy labda a kapuval. Most a bepattat, azt értsük persze idézőjelben, mert azért be is tudja rúgni, hogyha arról van szó. A középpályán Kroos visszatér abba formátumban, amiben szokott játszani. Nem kell neki csillogni-villogni, megbízhatóan diktálja a tempót. A védelem sokkal többször képes nullát hozni, mint azt mondjuk én bármikor gondoltam volna ebbe a szezonba. Na pedig nem voltak nagy elvárások,
tehát nem mondani. Mondjuk tegyük hozzá, hogy a védelemben a legnagyobb változást az gyakorlatilag azt jelenti, hogy Marcelo kikopott a kezdőből, és Ferland Mendy lett a bal hátvéd. Ha? Nyilván, hogyha most a támadójáték szemszögéből nézzük, akkor ez visszalépés, ha a védőjátékot tekintjük, akkor előrelépés. Meg azért szerintem Ramos is magához képest sokkal összeszedettebben.
Ez így van.
És futballozik.
És hogy ha már Ramost mondtad, azért az sem mindegy, hogy az ő összeszedettsége is szerintem hozzájárult ahhoz, hogy a 3-4 hónapja még a majdnem mondtam, hogy hova kívánt Courtois, tud egy olyan stabilan magas szintet hozni, amit szerintem te se gondoltál volna, mit tudom én, augusztus-szeptember környékén.
Hát igen, igen.
És?
Hát és ugye ott van az idén sztárja Federico Valverde is, akire talán nem sokan gondolták volna, hogy hát most nem tudom, hogy ennyire hangsúlyos, de mondjuk, hogy ennyi szerepet kap ebben a szezonban. Miközben azért mégis arra említettük Ramost, említetted Kroost, említhetjük Modricot, említetted Benzemát. Ezek még mindig azok a játékosok, már nem ennyi, számolok, Ramos, Kroos, Modric, Benzema, az mondjuk 4 olyan ember, akik 6 évvel ezelőtt is, vagy 7 évvel ezelőtt is alapemberek voltak.
Hát Kroos még nem.
Kroos még nem. De hogy nem fült le nekik még a kávé.
Igen.
És azért az idén mindig az a kritika éri, hogy nem egy taktikus edző, hanem hogy a sztárokat nyugodtan tartja és motiválja és megfelelően rotál, de hogy hát az egyéb edzői kvalitásai azok nem olyan magasak. Tehát ezért mégis az Atletico Madrid elleni meccsben például kifejezetten jó volt, nyúlt bele, úgyhogy a fél időben ugye 2 cserélt. Többek között lehozta Kroost, ami mondjuk szerintem Kroosztól nem feltétlenül jellemző, hogy őt a fél időben lekapják a pályáról.
Nem.
És míg az első fél időben az Atletico Madrid játszott előnyben, azért ezt meg is fordították, és oké, hogy 1-0-ra nyertek, de 1-0-ra nyertek, és megnyerték a Madridi derbit, ami szintén nem feltétlen volt rájuk jellemző, hogyha a bajnokságot tekintjük.
És ugye azért nagyon-nagyon sok mindent lehet mondani Zidára, hiszen az első Zidán korszakra arra azért több helyen rásütötték, hogy beleült tulajdonképpen a kézbe, és csak finom hangolásokat kellett végrehajtania, mert ott volt mindenki, és akkor nyert a csapat magát. Ugye voltak ilyen hangok. Azért azt gondolom, hogy ebben az idényben Zidánnak sokkal többet kellett építkeznie, meg kirakóznia.
Hát erről beszéltünk, hogy ez az első igazából olyan nyara, ahol neki nagyobb újjáépítéssel kellene foglalkoznia.
És azt gondolom, hogy annak nagyon örülök, hogy Florentino Perez végül is hagyta dolgozni úgy, hogy idáig eljött. Tehát nem az volt, hogy vonjunk mérleget októberbe, és rúgjuk ki, mert nem vezetjük a bajnokságot, és nem nyerjük hülyére magunkat. De ugyanezt nem ismételte meg mondjuk novemberben vagy decemberben se. Egész egyszerűen eljutottak odáig, hogy amikor kell, akkor ér oda a Real Madrid. Tehát ezt a Real Madrid nem esik abban a hibában, hogy szeptemberben vagy októberben akarta megnyerni a bajnokságot, minden trófeát tavasszal osztanak ki. Igen. És pillanatnyilag ott tartunk, hogy a Real Madrid tekintélyes előnnyel vezeti a spanyol bajnokságot. Mondhatjuk ezt tekintélyes előnynek, azt gondolom.
3 pontot?
Hát figyelj, önmagukhoz képest szerintem ez azért nagyon nagy előny. Ahogy ilyenkor szoktak állni.
Hát én inkább úgy mondom, hogy ez a 3 pont ez nem nagy előny, de ahogyha megnézzük a Barcelonát, amiről épp beszéltünk, úgy bíztatónak.
Jó, akkor fogalmazunk bíztatónak, mert te szoktál óvatosabb lenni, és ez a először legutóbbi óvatosságod akkor volt, amikor a Liverpool 10 ponttal vezetett a City előtt, és ez még nem dölt el kifejezéssel illetted. A kupában ugye szokásuk ellentétben szintén egészen biztos lábakon állnak, így csütörtökön játszanak ugye a Sociedaddal, ráadásul otthon.
Igen, de ezért leszek kíváncsi a bajnokligájára, mert mint mondtam, azért a spanyol bajnokság az most kicsit más, tehát hogy itt nem az van, hogy a 100
pontért, már nem sok van hátra.
100 pontért versenyeznek. Hogyha minden bajnokiát megnyerni a Real Madrid, akkor lenne 49 pontjuk van, 16 bajnoki, akkor az 97 pont, ami még mindig nagyon sok, tehát nyilván nem lesznek 97. Tehát itt voltak ugye 100 pontos bajnoki címek is. Most nem lesznek, de ezért leszek kíváncsi a Manchester City elleni párharcra, mert nem tudom, hogy volt-e nekik ekkora kihívásuk ebben az idényben.
Biztos, hogy nem.
Ha csak a Paris Saint-Germain nem vesszük ide, akik az idény elején elpáholták őket elég rendesen, de és nem ugye tudom, hogy ez mennyire mérvadó az a mérkőzés.
A Manchester City elleni párharc nehézsége nem is feltétlenül magában abban van, hogy a Cityvel kell játszaniuk, hanem szerintem abban van, hogy azzal a Cityvel kell játszaniuk, amelyiknek a BL maradt.
Igen.
Mert az, hogy Angliában a City nyilván nem bír kikerülni a legjobb négy közül, az biztos. Azért azt most már kijelenthetjük, hogy nem bír a második helyen előrébb végezni, azt gondolom ez is.
Igen.
Most már de facto közölhető, hogy bárki bármit van, ne szégyelleskedjünk, a Liverpool az angol bajnok.
Így van.
És ettől kezdve Guardiola úgy sakkozhat a keretével, ahogy akar. Neki nem szombatonként kell majd a gála csapatát felküldeni, hanem kedden vagy szerdán.
Hát persze, de ugyanazt...
Ugye nem, a Real ezt nem fogja tudni megtenni.
Nem tudja megtenni. Mondjuk ugye Guardiolának itt arra kell figyelnie, hogy a Bayernnel azért az első idényében ő azt mondta, hogy azért is égett meg nagyon csúnyán a Bajnokok Ligájában. Tehát más dolog volt, de nagyon korán bajnokok lettek, és egész egyszerűen nem tudta szinten tartani a csapatát, vagy motiválni, vagy felpörgetni. Most nyilván talán jobb, hogy most játszanak a Real Madriddal, de azért talán nem jönnek könnyebb meccsek ezután a BL-be, hogyha esetleg tovább jutnak. De hát erre lesz, ez lesz igazából a szerintem most a fokmérője annak, hogy hol tart ez a Real Madrid. Amellett, hogy azért voltak egyéb problémái Zidane-nak, amiket szerintem, ha nem is tökéletesen, de jól oldott meg. Ugye persze ez nem olyan meglepő, hogy Navas távozott a nyáron és nem Courtois, de hát ez nem volt egy egészséges helyzet ennél a csapatnál, a kapusposzt. Illetve ugye azzal is egész jól el vannak, hogy Hazard sérült, most már nem tudom mióta, hiszen ő volt ugye a nyárnak a sztárigazolása. És ha nem is jól, de azért a BL helyzet, BL-nek a helyzetét is viszonylag jól intézi, tehát nem ő tűnik a bűnbaknak ebben a sztoriban, legalábbis a szurkolók és a sajtó szemében, ami szintén elég fontos tényező.
Az egyébként meglepett téged, hogy BL nem ment vissza a Tetelembe végül? Januárban, nem?
A Tetelem nem tudna neki annyit fizetni, tehát szerintem a Tetelem még a madridi nettó bérének a felét sem fizetné ki neki.
Valószínűleg úgy, hogy tudna annyit fizetni, de nem akar annyit fizetni, én inkább így
hát finomítani. Úgy nem tudja, igen, nem akarja megborítani nagyon azért a fizetési, saját fizetési struktúráját. Én nem meglepődtem volna, hogyha ott köt ki most télen, aztán a nyáron meglátjuk. Hát azért az ügynök részéről az a fajta kommunikáció érkezik, hogy nem akar ő lejjebb adni az igényeiből. Mondhatjuk azt is, hogy kisebb esélye van arra, hogy ne sérüljön az EB-re. Rossz indulatúak akarunk lenni. De hát azért neki is voltak ilyen, nem is olyan szisztematikus problémái, mint a Barcelonának, azért itt sem volt minden fenékig teljesen a Real Madridnál, és azért valahogy megoldotta ezeket a problémákat Zidane is.
Ha most kellene mondanod, akkor hogy néz neki százalékosan a továbbjutási esély a Real City párharcra?
Hát én azt mondom, hogy 55-45 a City-nek.
Azt hittem, hogy kicsit többet fogsz adni a Citynek, én egy legalább egy 5%-kal
többet. Igen?
Aha. Nem tudom, én azt gondolom, hogy...
Hát a védelme a Citynek azért nem mondanám, hogy annyira csúcsra van járatva.
Én azt tippelném, és lehet, hogy az fog segíteni nekik, amik általában pont az angoloknak szokott az átok lenni, hogy a Citynek ez a program, ami addig ebből az évből lement, az kicsit ilyen lájtosabbnak tűnik, mint a Real Madridé. Talán. Bár lehet, hogy ez csak azért csalóka, mert ott már bajnokságnak úgyis mindegy. Tehát a...
Szerintem több rangadója volt a...
Nem feltétlenül erre jöttem, hanem a meccsek ütemezésére, meg minden ilyesmire. Tehát az, hogy azért most ez az álszünet, ami van a Premier League-ben...
Hát lehet, hogy ennek az időzítése jó, azt majd meglátjuk.
Igen, tehát én ebben érzem azt a fajta erőt. Ugye a Real Madrid azért most már hetek óta játszik bajnokit, kupameccset felváltva. Nyilván, hogyha most holnap, ugye szerdán veszük fel, tehát hogyha csütörtökön tovább jut a Sociedad ellen a kupában, akkor jövő héten újra meccse van a Reálnak ugye a kupa elődöntőjében.
Igen.
És utána a következő héten meg már újraindul a Bajnokok Ligája. Most felben meg nem mondom, hogy az első hetiát abban játszanak, vagy a második hetiát abban játszanak. Azt nem, most arra nem emlékszem annyira. De azért ebben a tempóban a Citynek még ha nem is minden játéknap szünet, de neki azt hiszem legalább, amikor Reálnak játszanak el, azok közül ők talán kétszer is nem játszanak majd.
Hát ezt nem tudom. Ugye nekik meg egy március 1-i ligakupa döntőjé kerüldik be oda visszavágó elé.
A március 1-én a Real Madridnak is lesz egy szerény meccse egyébként. Konkrétan a Barca ellen.
Ja, igen. Szóval... Hát nyilván...
Most nézd meg, figyelj, csak alátámasztandó. A Real Madrid csütörtökön játszik. A Manchester City hétközepén most emlékeim szerint nem játszik.
Nem, mert nincs újra játszásuk az FA kupában.
Ez így van. Hétvégén a Realnak van meccse, és szerintem a Citynek
is... Na, azt meg kell néznem, hogy ők most játszanak-e, vagy nem.
Azt csekkod le, de nekem valamiért az rémlik, lehet, hogy rosszul, hogy most játszanak is jövő héten, nem?
Uh-huh. Minden elképzelhető.
Igen, mert ez egy nagyon amorf angol bajnoki forduló. De ott van jövő hét. Ha rá tovább jut a kupába, akkor rá jövő héten is játszik hétközepén. A City akkor sem fog futballozni.
Kérlek szépen, vasárnap játszik a City, és akkor utána meg 13 nappal később játszik a Leicester otthonában, az lesz a Real elleni meccs előtt utolsó bajnoki.
Hát ott, tehát én ebben érzem azt az erőt, hogy a City szerintem pihentebben tud odaállni egy meccsre. Persze erre meg lehet, hogy azt mondja valaki, hogy de a Real Madrid meg ritmusban lesz. Szerintem itt a pihenés az sokkal fontosabbnak tűnik, mint az, hogy ritmusban legyél. Ezt ha más nem nézzük, akkor az Zidane-féle BL győzelmek idején láttuk, amikor voltak meccsek, de Zidane szalt rá. A fontos meccseken szedte elő a fontos játékosokat mindig.
Igen, tehát két meccse van a Citynek papíron addig a BL meccsig, a Realnak most, úgyhogy a kupa továbbjutás nem számoljuk, van 4.
Ami simán lehet, hogy 5 lesz.
Igen. Hát ez nyilván ezzel majd lehet magyarázni a kiesést, hogyha kiesés lesz, vagy vereség, de nem tudom, meglátjuk.
Na jó, szerintem eleget beszéltük a Real Madridról, és most már mivel 3 hete lelkesen készülsz, és 3 hete lelkesen elhalasztjuk.
Na, most már lelkesen már nem készülök már semmire.
Most már beszélj a Sheffield United kiváló.
Mit beszéljek róla?
Te akartál róla beszélni? Nem én. Én nem követtem annyira nyomon, azt láttam, hogy a tippmixeimet sokszor elvitte, mert mindig más játszott, mint amire számított az ember, és általában is jobb eredményt értem, mint amire én számítottam. Ezért nem akarok beszélni, de az kétségtelen tény, hogy azért ez a Sheffield United szereplés ebben a Premier League-ben, ez szerintem ilyen józan rész fölötti.
Igen, és ugye aki követi a Sheffield United játékát, az láthatja, hogy 3 belső védővel szoktak kiállni, aminek az a különlegessége egyébként, hogy a bal oldali és a jobb oldali belső védő nagyon gyakorta megy fel a széleken a támadásokhoz, ami hát azért nem egészen mindennapos belső védőktől, hanem ez a modern szélsővédőknek vagy szárnyvédőknek az egyik ismertetőjele. És igazából az az érdekes, hogy ennek a taktikának a gyökere ez abban leledzik, hogy néhány évben a Sheffield United az a harmadosztályban szerepelt, és Chris Wilder menedzsernek, aki akkor és most is a menedzser, segítője Alan Neil úgy látta, hogy hát a harmadosztályban ott azért csapatok többsége beáll védekezni ellenük, aha, és akkor ott hátul feleslegesen sok emberük van, és hogy lehetne kidolgozni egy olyan taktikát, hogy több játékos bevonni a támadásokba, és akkor ezzel feltörni könnyebben a beálló védekezést. Ez egy teljesen jó terv meg minden, csak ugye az a némi módosításokkal persze, csak ugye ez az a furcsa, hogy ezt a Premier League-ben is ezt alkalmazzák, pedig aztán ott azért nem lehet azt mondani, hogy általában beállnak ellenük, és ez egy nagyon szerintem bátor dolog, vagy nagyon becsülendő dolog, mert néha visszajött a kisebb csapatoknál, hogy egy feljutásnál gyökeresen ugyanazzal a menedzserrel, de gyökeresen eltérő játékot kezdenek el játszani azért, mert úgy vélik, hogy az kevésbé kockázatos. Most nem azt mondom, hogy ez kevés, hogy nem kockázat kerül ez a felállás, de szép, hogy ragaszkodnak az elvekhez, főleg úgy, hogy azért van 4-5 ember ebbe a csapatba, aki még abban a harmadosztal idényben alapember volt, vagy legalábbis kezdő volt Chris Wilder első meccsén a harmadosztályban, és még most is rendszeresen uh-huh. szerepet kap a Premier League-ben, és nem lehet azt mondani róluk, hogy mondjuk olyan nagyon kilógnának. Tegyük hozzá, hogy a védelmük azért az nagyon, nagyon jól zár, azt nem lehet, azt mondjuk azért nem lehet mondani, hogy a Sheffield United Anglia legerősebb vagy leggólerősebb klubjai közé tartozik. Itt nyilván azért a jó védekezésnek köszönhetően hoznak le meccseket uh-huh. elsősorban, és hát azért a hatodik helyen állnak, tehát megelőzik a United-et, megelőzik az Arsenal-t, Tottenham most előzte meg őket. Ugye a Premier League-ben az a mondás jár, hogy nagyjából 40 ponttal vagy biztonságban a kiesést uh-huh. tekintve, és most 36-nál járnak, tehát 12-vel előzik meg a még kieső West Ham United-et. Tehát ezt azért nem mondanám, vagy nem kellene veszélybe érezniük magukat. És én is arra számítottam egyébként, hogy itt a kiesés ellen fognak küzdeni, pont azért, mert annyira nem csak azért, mert hogy nincsenek nevek ebben a keretben, mert nincsenek igazán nagyon nagy nevek, hanem emiatt, hogy ezzel a taktikával lehet, hogy besülnek csúnyán. Aha. És nyilván módosítottak a középpályát, kicsit átalakították, hiszen azért a mondjuk a League One-ban vagy a Championship-ben azért más minőségű kontrákkal kell szembenézni, mint mondjuk a Premier League-ben. És ezért változtattak kicsit a középpályájukon, vagy középpálya formációján, vagy felállásán. És hát közben ugye a háttérben is elég nagy problémák voltak, nem tudom, hogy ki mennyire emlékszik Kevin McCabe-re, ugye a Ferencváros tulajdonosa volt, most nem tudom, hogy a cégén keresztül, vagy milyen konstrukcióval, mindegy, a Sheffield Unitednek is ő most már csak volt a tulajdonosa, viszont évekkel ezelőtt voltak némi anyagi nehézségek, és egy szaudi befektetőt hozott a klubhoz, akivel egy elég jó üzletet kötött, eladta neki gyakorlatilag a tulajdonjog felét, ha jól emlékszem, 5 millió fontért, és vállalva azt, hogy azt hiszem 10 milliót befektet a csapatba. Lehet, hogy nem ezek a pontos számok, de nagyságrendileg nincs azért olyan nagy különbség. Illetve mind a kettőnek volt opciója a másik tulajdonjogára, azt hiszem az 5 millió font. Na most nyilván most már a Sheffield United azért összességben sem 10 millió fontot ér, így hogy feljutottak a Premier League-be, és még ha utolsók lennének, az is garantálna 100 millió fontot.
Hát igen. De most valószínűleg kicsit többet kapnak majd.
Hát most kicsit többet fognak kapni, csak ugye beindult egy harc a bíróságon, hogy akkor most gyakorlatilag kinek vegye meg a tulajdonjogát, és megkép úgy érezte, hogy őt átverték, illetve azt mondta, hogy a szaudi embernek nincsen pénze, de végül elbukta ezt a pert, úgyhogy, úgyhogy 5 millió fontért kénytelen megszabadulni a tulajdon részéért. De tegyük hozzá, hogy, hogy a szaudi befektetőnek meg kell vásárolni a Sheffield United ingatlan portfólióját, ami plusz 35-40 millió font.
De átlagos szaudi befektetőnek az nem jelent olyan nagy gondot?
Hát jó kérdés, ugye ő is a...
Nem kérdés, volt kijelentés.
Ő is herceg.
Na.
Úgyhogy, de mint mondtam, megképzelni nincs annyi pénze, és azért tényleg úgy tűnt, hogy próbált úgy mahinálni a tulajdonjogával, mert úgy volt a, remélem, hogy érthető. Tehát, hogyha bizonyos százalékot elér a tulajdonjoga, ami most meg fog történni, akkor meg kell venni az ingatlan portfóliót. Megképzelni nem volt erre elég pénze, és beindult egy kis suskus, hogy átjátsza valami cégnek a tulajdonjoga egy részét, hogy ne lépje át azt a határt, amikor meg kell venni az ingatlanokat. És sokak szerint ez is egy bizonyíték volt arra, hogy nincsen pénze megvenni a stadiont, meg ezt, meg azt, meg amazt. Ezt a részét nem tudta megoldani, de nyilván közben a csapat feljutott a Premier League-be. Ez azért igencsak leegyszerűsíti a helyzetet. És hát sokan tartottak tőle, hogy ez a belharc, ez rossz hatással lesz a klubra, de nem tűnik úgy, hogy rossz hatással lett volna rájuk. Úgyhogy szerintem nem kockázat kijelenteni azt, hogy jövőre is a Premier League-ben láthatjuk őket. Az még kérdés, hogy mondjuk az Európa Ligában is visszatérnek. És hát nyilván az is van egy kis romantikája, hogy Chris Wilder az volt játékos, labdaszedő is volt a Sheffield United-nél, Sheffield United tetoválása is van, tehát hogy van egy ilyen kis lokál patrióta vonal is a klubon kívül, miközben közel-keleti befektető kezében van.
Na. Matyám, a teljesült, 3 héttel ezelőtt mondta, hogy beszéljünk a Sheffield United-ről beszéljünk, illetve próbáljunk meg ilyen kisebb csapatokat keresni, amelyek a várakozások felett teljesítenek a szezonban bárhol. Erre szeretném búzítani benneteket is, hogyha van olyan csapat, amelyik szerintetek sokkal többet hoz annál, mint ami valójában benne van, akkor írjátok meg kommentbe, és megpróbálunk belőle fölkészülni. Gondoltunk itt akár az olasz Atalantára, de az most már második idényében volt, ezt akartam még mondani. De nézegethetünk mondjuk Németországban azért a Mönchengladbachnak a szereplése sem feltétlenül várható, bár azért az tradíciókat tekintve azért sokkal fontosabb Németország, mint a Sheffield United Angliában. De próbálunk e felé is elmenni. Mára viszont nagyjából itt most le is zárnánk az egészet, mert a fiataloknak adunk még egy hétvégét, hogy bizonyítsanak, és Jadon Sancho-ról, Hollandról és a többiekről majd megpróbálunk jövő héten beszélni, mert azt lehet, hogy nem azt a maradék 6-8 percet szánnánk rá, ami még esetleg belefér itt az időnkben, mielőtt elkezdünk dolgozni, vagy él legalábbis biztosan. Úgyhogy Mára, köszönjük szépen a figyelmet, és igyekszünk jövő héten nagyjából hasonló időpontban jelentkezni a következő adással.
Sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!
A műsor a Béton partnere.